9 óra 41 perc, a telefonon a túlsó végén pedig Kovács Dániel, a növekedés.hu főszerkesztő. Szervusz, üdvözöllek, jó reggelt! Ukrán-orosz háborúval foglalkozunk, és ugye most reggeli friss hír, miszerint ugye zajlanak a tárgyalások orosz-amerikai és amerikai-ukrán fronton, és kijött egy 28 pontos béketerv javaslat, amit a Fehérház rakott össze. Hát ez így 28 pont, nyilván nem fogunk tudni végigmenni rajta, meglehetősen erős mondások vannak. Például egyszerre van benne az, hogy Ukrajna csatlakozhatna az Unióhoz, de akár fizetnének is az oroszok az elfoglalt területekért. Szóval meglehetősen zavarosnak tűnik így elsőre, de hát nyilván várjuk meg a szakértők véleményét. Te is megnézted. Mit lehet ezzel kapcsolatban elmondani?
Hát én azt mondom, hogy ha ezt Ukrajna elfogadja, akkor az azt jelenti, hogy tényleg kimerítette már minden tartalékát, és tényleg képtelen folytatni a harcot. Olyan pontok szerepelnek benne, amit hát a más esetben nem hiszem, hogy lenyelnének. Ja, mit is tartalmaz ez? Például 600 ezer főre kellene csökkenteni a hadseregét, meg kellene válnia minden olyan rakétától, amely képes elérni Moszkvát. Ugye, tehát vállalnia kellene, hogy nem támadja meg Oroszországot, ez mondjuk érthető, hogy ezt beletették az oroszok, de akkor is, tehát hogy nem lemond gyakorlatilag arról a lehetőségről, hogy a most elfoglalt területeit a későbbiekben katonai erővel visszafoglalja. A NATO csapatok nem állomásozhatnának az ország területén, ha jól tudom, akkor nyugati repülőgépek is csak Lengyelországban lehetnének. Szóval vannak benne azért kemény pontok, de azt is tudjuk, hogy írtam is róla talán már a múlt héten, hogy Ukrajna elfáradt, és ez alatt most azt értem, hogy gyakorlatilag kifogyott a mozgósítható emberanyagból.
Nem, mintha Oroszország olyan hű, de nagyon friss lenne, 3,5 évvel a háború kirobbanása után, ugye igazából olyan eredményt, ami, hogy mondjam, az akkori, vagy legalábbis a vélt erejének megfelelően elképzeltünk volna, hát gyakorlatilag nem ért elő sem. És hát ott is vannak bajok, üzemanyag gondok, ha jól tudom.
Vannak. Tehát azért ott sem, de azt se felejtsük el, hogy akármilyen nagy területű is Oroszország, azért demográfiai szempontból ott is lehetnek problémák, de ezzel együtt is többszöröse a mozgósítható tartalék a Ukrajnának. Ezt megírtuk már a háború elején is, hogy még előállhat egy ilyen helyzet, hogy ez lesz majd a döntő. Mert írtam, hogy gyakran már, tehát tényleg vadásznak ugye a besorozható emberekre, hajléktalanokat is elvisznek, zsoldosok vannak már Ukrajna területén bőséggel, venezuelai vagy kolumbiai zsoldosok, már nem is emlékszem, hogy kik vannak.
Hát az oroszok meg ugye Észak-Koreákkal operáltak, ugye.
Észak-Koreai meg.
Tehát azért hát ott...
Ők is ki tudják egészíteni, de hogy Ukrajnáról nem nagyon kerjedt el eddig, ez most derült ki számomra is, hogy ilyen jelentős mértékben számolnak külföldi katonákkal. Na, summa summarum, szerintem Ukrajnában megérett a helyzet arra, hogy valamiféle béke irányába elmozduljanak.
Jó, de ez a 28 pont, ez így gyakorlatilag ezt nem fog elősegíteni, mert éppesző ember ez biztos nem írná alá.
Hát azt mondom, hogy szerintem ez a 28 pont, ez egy ilyen, na mondunk valamit, és akkor majd ebből lehet engedni történet. Meglátjuk majd, hogy a tárgyalóasztalnál mi fog kiderülni. Meg hát azért az is egy érdekes dolog, hogy ezt tényleg az oroszok meg az amerikaiak egymás között beszélik meg.
Hát ugye ez
reális, hogy mindenki mást.
Igen, hát Ukrajna kivételével ugye ez rettentő nehéz. Láttunk már ilyenre példát, ugye annak idején a vietnámi amerikai háború lezárása is egy elég kicsit volt, az is ilyen furcsa ilyen szempontból. Meg sosem jó az, amikor ugye a felek igazából nem tudnak beleszólni, ha már csak a magyar történelemre tekintünk vissza, nálunk is volt ilyen probléma. Nem tudni, mi lesz ennek a sorsa. Nyilván most ugye az volt az első hír, hogy Zelenszkij mindenképpen beszélne erről Donald Trump-al, az meglátjuk majd. Kíváncsi vagyok azért tényleg, hogy a diplomáciához értő katonai szakértők is mit szólnak majd ehhez a tervhez. Ugyanakkor Ukrajnában azért van baj, belpolitikai értelemben is.
Kicsit korrupció... megingott most Zelenszkijnek a széke. Azért azt lássuk be, hogy az arany vécéülőke az valahol rokona az aranykenyérnek, meg az arany vécékeszének, és ha most egyes ukránok úgy érzik, hogy nem is tudják, hogy miért harcolták végig az elmúlt éveket, akkor azt valahol megértem.
Na most ugye azért ennek egy kicsit, ugye messze vagyunk, vagy legalábbis jó, hát közel vagyunk bizonyos értelemben, de hogy mennyire ellenőrzött információk ezek, azért ilyenkor mindig fel kell tenni, mert ugye ez a háború úgy is indult, azon kívül, hogy fegyveresen megtámadta Oroszország Ukrajnát, azon túl viszont egy igen komoly, hát információs háború indult akkoriban, és hát mondott mindenki mindenről mindenfélét az interneten, úgy az ukrán, mint az orosz fél, úgyhogy azért ezt is hozzátehetjük. Szóval mennyire áll ez meg tényleg ez a sztori?
Hát én azt gondolom, hogy bár nyilván rárepülnek az oroszok erre, és terjesztik, és örülnek neki, meg fújják, habosítják, azért szerintem az alapja az megvan ennek, és tény is való, hogy hát Ukrajna az korrupció tekintetében nem egy mintaállam. Az egy dolog, hogy amikor elkezdődött a háború, meg egészen mostanáig, vagy egészen sokáig a nyugat-európai média ezt a szőnyeg alá söpörte, és próbálta egyfajta ilyen, hát olyan demokratikus mintaállamnak bemutatni az ukránokat, azért Ukrajnában ez korán sem újdonság. Tehát ez így volt mindig is, tehát ott annyira, tehát ott gyakorlatilag, ha boldogulni akarsz, akkor valamilyen szinten, tehát a fekete gazdaság, meg stb. Abba el kell, abba, hogy mondjam, részt kell venni, tehát máshogy nem megy. Tehát még a háború előtt is igaz volt ez már, tehát ez ugyanígy ment az orosz barátkormányok idején is, a Janukovics érába is, tehát mondjuk például a nyugdíjak, fizetések olyan alacsonyak, hogy amellett kell valami mellékes, stb., hogy te meg tudj élni ott kint. Hát ez ugye igaz, hogy a legtetejéig is, hát azért a Kárpátokban egész települések vannak, amik másból sem állnak, csak ilyen luxusdácsákból, meg stb., tehát ott az elit azért hát meglehetősen jól él.
Hát mutass nekem egy országot, ha ez nem így van egyébként, hogy az elit az ilyen helyezben jól van, az, hogy korrupció most eltérő mértékben, de gyakorlatilag mindenütt a világon, hogy nem nyílik messzire, azért Magyarország sem ismeretlen ebből a dologból, és hát ha már korrupció, meg ha már dácsák, akkor azt hiszem az orosz tengerpartot is megtekintetnénk, ugye, hogy pontosan hogy is vannak ott.
Én ezt ingatlan... függetlenül én azt mondom, hogy szerintem ez a sztori igaz, legalábbis nagy részt igaz, az is biztos, hogy a említett úri ember elmenekül külföldre, a jól sejtem már Izraelbe tengeti az életét, és az is igaz, hogy Zelenszky annó megpróbálta ezt az egészet, az egész ellene folyó nyomozást kisiklatni. Ezért a felháborodás, és az pedig, hogy erről már nyíltan lehet írkálni nyugati lapokba is, meg ezt lehozzák, ez azt jelenti, hogy számolnak azzal a lehetőséggel, hogy el kell engedni az ukrán elnök kezét, és valaki más lesz majd helyette.
Na, meglátjuk. Minden esetre azért kíváncsi leszek ennek a néhány pontos tervnek a fogadtatására, már hivatalos értelemben, és hát persze figyeljük a fejleményeket. Zenélünk most azonban, a következő blogban folytatjuk a beszélgetést Kovács Dániel, elnökedés.hu főszerkesztőjével. Előtte azonban a zene után közlekedési információk és 10 kor friss hírekkel jövünk.